Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntök mindenkit. A mai igehirdetés keretében Keresztelő János szolgálatáról és üzenetének az időszerűségéről szeretnék szólni. Van egy alapvető félreértés Keresztelő János szolgálatával kapcsolatban. Én gondolom, hogy sokan közülünk ugye hallottuk ezt a megfogalmazást, hogy Keresztelő János útkészítő volt Jézus első adventje előtt, és ezért előképe az advent népnek, mert az advent népnek pedig az a feladata, hogy Krisztus második eljövetele előtt útkészítő legyen. És itt van egy alapvető félreértés. Mert megkérdezem, hogy Keresztelő János a világot készítette fel Jézus első adventjére? Keresztelő Jánosnak az Ószövetség egyházában a Júda népe között kellett utat készíteni a megváltó eljövetelére, és nekik szólt az üzenete. És Keresztelő Jánosnak viszont előképe Illés. Ugye Jézus így szólt előre róla, hogy elküldöm majd néktek Illést. És mikor tanítványai kérdezősködtek, akkor azt mondta, hogy Keresztelő Jánosról, hogy ha tudni akarjátok, Illés ő, aki eljövendő volt. És megkérdezem, hogy Keresztelő János előképe Illés, ő a világot készítette, vagy a világot rázta fel az üzenetével? Nem. Neki is az ószövetségi választott nép körében kellett a mély hitehagyás hátterén ébresztő és megtérésre szólító üzenetet hirdetni. Úgy olvassuk Lukács evangéliuma első fejezetének a 17. versében, ez hangzott el még Keresztelő János születése előtt, hogy az lesz a küldetése, a hivatása, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. Csak úgy megkérdezem tőletek, hogy mikor készült el végül az a tökéletes nép, amelyet Keresztelő János kezdett készíteni? A pünkösdre. Az a nép, akikre a Szentlélek áradhatott. És ezt a munkát Keresztelő Jánosnak kellett megkezdeni, azáltal, hogy egy valóban megrázó, valóban, hogy így mondjam, a legsúlyosabb problémákra és gyengeségekre tapintó üzenetet hirdetett az Ószövetségi Egyházon belül, azonnak a körén belül. És felteszem azt a kérdést, hogy ki folytatta a munkáját? Jézus Krisztus. De gondoljunk arra, hogy Jézus Krisztus első tanítványai kik voltak? Keresztelő János tanítványai. Tehát ez a nagy munka, hogy készíteni az Úrnak tökéletes népet, ezt Keresztelő Jánosnak kellett elkezdeni, Jézus folytatta, és a pünkösd napjára volt kész. Azaz ugyancsak nagyon maroknyi, de olyan nép, akik egy szívvel, egy lélekkel voltak együtt, foglalatosak voltak a könyörgésben, és teljes szívvel könyörögtek az égi erőért, hogy tanúságtevői lehessenek Krisztusnak. Tehát azt mondhatjuk, hogy a végidején a Keresztelő János üzenetének kell felhangzani az advent népnek, nem a világnak, hanem az advent népnek. Mert innét is az Úr akar előhozni egy tökéletes népet, egy olyan népet akar formálni, akikre majd a Szentlélek kiáradhat. És Keresztelő János üzenete tényleg elhatott az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és nagyon egyenes és nagyon világos üzenethirdetés volt azért, hogy elkezdje kialakítani ezt a tökéletes népet. Általában Keresztelő János személyéről is egy téves kép él bennünk. Ha úgy végig kérdeznék Biblia ismerőket, én azt hiszem a legtöbben úgy gondolják, hogy Keresztelő János egy nagyon szigorú, nagyon komor próféta volt. De hadd olvassam egy pillanatra Lukács evangélium a 3. fejezetéből a 18. verset, amely ezt mondja Keresztelő János szolgálatáról, és még sok egyébre is intvén őket hirdette az evangéliumot a népnek. Tehát határozottan azt mondja Keresztelő Jánosról, hogy ő evangéliumot hirdetett, ebben is erőfutára volt Jézusnak, örömüzenetet, az üdvösség örömhírét hirdette a népnek, amiben szigorú volt Keresztelő János, az, hogy azokra a halálos tévelégésekre mutasson rá, amelyek tönkretették a népet, és amelyek akadályozták őket abban, hogy felkészüljenek a megváltó eljövetelére. Aztán a másik téves kép, ami Keresztelő Jánosról általában bennünk él, hogy ő egy ő egy, már egy olyan legalábbis középkorúnak, ha nem éppen idősebbnek gondoljuk, valójában fél évvel volt idősebb mindössze Jézusnál, röviddel az ő szolgálata előtt lépett föl, és hamarabb halt mártír halált, mint Jézus, ebben is előfutára volt. Tehát egy alig 30 éves múlt fiatal embert kell elgondolnunk, aki életkorra nagyon fiatal volt, és ez egyébként sokat mond abban a tekintetben is, hogy egy fiatal ember is milyen hatalom lehet az Isten megváltási művében, és milyen előre haladott lehet a lelki növekedésben, mert Keresztelő János életkorra fiatal volt, de lelkileg hallatlanul érett. Ugye a Szentírás azt mondja a szüleiről, hogy ők mindketten igazak voltak Isten előtt, és Isten minden parancsolatában fedhetetlenül jártak. Hát ez nem akármilyen jellemzés, és ennek bizonyára óriási szerepe volt Keresztelő János életében. Ezen kívül az Úr az ő hivatásáról születése előtt szólt, és szülei teljes szívvel és felelősséggel és odaadással ilyen irányban nevelték és tanácsolták őt. Feltehető, hogy mivel a szülei már kimondottan idős emberek voltak, amikor ő csodaképpen megszületett, a szülők korán elhalhattak, és azt olvassuk, hogy Keresztelő János azzal a küldetéstudattal, amit ő egyrészt hallott a proféciákból, hogy Isten születése előtt kijelentette, amire szülei tanították, másrészt maga kutatta az írásokat, különösen Ézsaiás proféta könyvét, úgy olvassuk, hogy elvonult a pusztában, és a természet csendjében kutatta az írásokat, és ez minden más eltűnt az életéből, ő teljesen betöltötte ez a küldetés, ez a hivatás, és teljes egészében erre készült. Aztán így olvassuk Lukács evangélium a 3. fejezetében. Tiberius császár uralkodásának 15. esztendejében pedig, amikor Júdeában Poncius Pilátus volt a helytartó, és Galileának negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trahonitis tartományának pedig negyedikes fejedelme az ő testvére Filep, Abiléné negyedes fejedelme meg Lizániász, Annás és Kajafás főpapsága alatt lőn az Úr szava Jánoshoz, a Zakariás fiához a pusztában. És ment a Jordán mellett lévő minden tartományba, prédikálván a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Ugye ez az idő, ami történelmileg is meghatározó, időszámításunk előtt 28-27, ugye tudjuk, hogy Jézus 27-ben lépett föl, ő csak röviddel előzte meg Jézusnak a nyilvános fellépését, és azt mondja, hogy az Úr szava indította őt. Tehát teljesen az Istennek a vezetése alatt állt, és a kellő időben, amikor az útkészítő szolgálatot el kellett kezdeni, Keresztelő János elindult, és ebben is előfutára volt Jézusnak, hogy úgy olvassuk, hogy ment a Jordán mellett lévő minden tartományba prédikálván. Tehát ő is vándor prédikátorként mindenütt oda ment, ahol az emberek voltak, és hirdette nekik a maga üzenetét. Szeretném feltenni a kérdést, hogy mi volt Keresztelő János üzenetének a lényege. Nem tudom, hogy valamikor úgy összegeztük-e magunkban, és végig gondoltuk el, hogy ennek az időszerűsége, ha Keresztelő János arra előkép, hogy milyen útkészítő munkának kell az Isten egyházában, az Isten választott népek között végbe menni, akkor időszerűek-e vajon ugyanezek az üzenetek a mi számunkra is? Én megpróbáltam 4 pontban összegezni, hogy Lukács evangélium és Máté evangélium a feljegyzése szerint miben is állt Keresztelő János üzenete, melyek voltak annak a fő pontjai. És majd nézzük meg, hogy ezeket egy kicsit részletesebben, és hogy vajon ezek az üzenetek szólnak-e nekünk, és érvényesek-e ma is mi ránk vonatkozóan. Első dolog maga a keresztelése volt. Ugye így olvastuk, hogy prédikálván a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Tehát az üzenete a keresztelésével függött össze először. A második része az üzenetének ez a felszólítás volt a néphez, ne mondjátok azt, hogy Ábrahám magva vagytok, mert hanem teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket, mert mondom néktek, hogy Isten kövekből is teremthet fiakat Ábrahámnak. A harmadik döntő kijelentés, amit mondott, a fejsze immár a fák gyökerén van. Ez egy megrázó kép, és minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik. A negyedik fő mondani valója keresztelő János üzenetének ez volt: én ugyan vízzel keresztelek, de utánam jön az, aki szent lélekkel és tűzzel keresztel. És nézzük meg közelebbről ezt a négy fő részét keresztelő János missziójának, üzenetének, és nézzük meg, hogy ezeknek, ha keresztelő János előkép, akkor hogyan szólnak mi nekünk, és mi az időszerűségük ezeknek az üzeneteknek. Mit fejezett ki keresztelő János keresztelése? A zsidók nagyon ismertek ilyen vízáltali tisztulási szertartásokat, ugye tudjuk a papoknak is, mielőtt beléptek a szentélybe, és sorolhatnám tovább. Mindig zavaró az, hogy a mi keresztelés szavunkban, ugye a magyar szóban a kereszt fogalma van benne, de azt hiszem a legtöbben tudjátok, hogy az eredeti újszövetségi kifejezés alámerítés. Itt keresztelő János keresztelése, ezt tudjuk is egyébként az írásból, a Jordánban keresztelt, olvastuk ott, ahol sok volt a víz. Ugye maga Jézus is úgy keresztelkedett meg, hogy lement és alájött, tehát alámerítéssel keresztelt. És ez is ismert forma volt már keresztelő János korára, mert a babiloni fogság után a zsidók szétszóródtak az egész birodalom területén, és a zsinagóga Isten tiszteleteket sokan látogatták a pogányok közül is. Ezek közül azokat, akik csak szimpatizáltak ezekkel a tanításokkal, és szívesen hallgatták a törvényből és a prófétákból való felolvasásokat, azokat istenfélőknek hívták. Akik viszont kifejezetten áttértek zsidó hitre, felvették a zsidó vallást, azokat meg prozalitáknak hívták. És erről vannak ókori feljegyzések, hogy a prozelitákat keresztelték meg teljes alámerítéssel. Ami azt fejezte ki, hogy hát ha egy pogány, aki eddig nem is ismerte az élő Istent, meg hát úgy élt, mint aki nem ismeri az Isten törvényét, annak egy teljes tisztulásra van szüksége, nem csak bizonyos tisztulási szertartásokra, hanem teljes alámerítésre, hogy az Isten választott népéhez csatlakozhasson. De keresztelő János nem pogányoknak hirdette, hogy a megtérés keresztségét, és hogy keresztelkedjetek meg, hanem a zsidóknak. Akik teljesen meg voltak győződve arról, hogy ők eleve elhívott várományosai az eljövendő Isten országának is. És ez nem is kérdés, hogyha a Messiás megjelenik, akkor ők az ő népe, és őket fogja megdicsőíteni. És ez döbbenetes volt, hogy ti ugyanúgy, mint a pogányok, nektek teljes megtérésre, teljes megtisztulásra van szükségetek, alapokig ható megtérés, a megtérés keresztségét hirdette nekik, mert így, ahogy vagytok, nem vagytok alkalmasak az Isten országára. Döbbenetes üzenet volt ez, de most felteszem egy kérdést. Van ennek időszerűségem a számunkra? Hogy szól a laodiciai üzenet? Légy buzgóságos, és térj meg! Ma pontosan ugyanennek kell hangzani, hogy nagyon mély önvizsgálatra, nagyon mély belenézésre van szükség az Isten igényének a tükrében, és alapokig ható megtérésre. Mert enélkül Krisztus dicsőséges megjelenésére nem lehetünk készen. Aztán mi volt keresztelő János keresztelésének a tartalma? Ez is nagyon-nagyon érdekes. A zsidók magukat a babiloni fogság után a maguk vallási rendszerét nomokráciának hívták, törvényuralomnak. Hát ugye ezt ismerjük az evangéliumokból is, az írástudók, a farizeusok hihetetlen mennyiségű szabályt tettek hozzá még az Isten törvényéhez, és tulajdonképpen egy zsidónak az élete az úgy zajlott, hogy kínosan ügyeljen a minden szabálynak, minden törvénynek a betartására, mert ha ezeket betartja, akkor jár neki az üdvösség, ha nem tartja be, akkor átok is kárhozat az osztály része. És szeretnék pár sort olvasni Józsefus Flavius Zsidók története című könyvéből. Ugye Józsefus Flavius a keresztelő János utáni és Jézus utáni nemzedék, ugye, mint zsidó történetíró, és nagyon érdekes, hogy ő hogy ír keresztelő Jánosról. Egyrészt ugye ugyanúgy, mint ahogy a Biblia írja, hogy kimentek hozzá rengetegen Júdeából, Jordán mellékéről, az ország minden részéből, hogy megkeresztelkedjenek általa, ugyanezt írja Josephus Flavius is, hogy seregestől tódultak hozzá az emberek mindenfelől, de az érdekes, hogy mit ír keresztelő János keresztségének az értelméről. Ugye ő nem volt kortársa keresztelő Jánosnak, sohasem lett keresztény sem, nem ismerte a Bibliából keresztelő János üzenetét, és a sajátos zsidó nomokrácia szerint ő átértelmezi keresztelő János keresztségét. Nagyon érdekes, hogy mit ír. Azt írja, hogy keresztelő János arra oktatta a zsidókat, hogy tökéletességre törekedjenek, legyenek igazságosak egymás iránt, jámborak Isten iránt, és csak akkor merítkezzenek alá. Hirdette, hogy csak így fogadja Isten kedvesen az alámerítkezést, mert ennek célja csak a test megszentelése, nem pedig a bűnök kiengesztelése, mert a test csak akkor szentelhető meg, ha a lélek már előbb megtisztult az igaz élet révén. Mondhatom, hogy Josephus Flavius tökéletesen eltorzítja, és átértelmezi keresztelő János keresztségének az értelmét, az a szakásos zsidó nomokrácia szerint gondolkodva, tehát azt mondja, hogy legfeljebb a test megszentelését szolgálhatta ez a keresztség, mert a lélek az csak úgy szentelődhet meg, hogyha igaz cselekedetek révén megigazul, és hogy keresztelő János azt tanította, hogy előbb éljenek igaz életet, és azután keresztelkedjenek meg. Hát pont fordítva van. Mert keresztelő Jánosról azt olvassuk, hogy hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. És azt olvassuk, hogy megkeresztelkedtek által, a Márk evangéliuma első fejezetében olvashatjuk, megvalván bűneiket a bűnök bocsánatára. Tehát keresztelő János pontosan azt hirdette, hogy te egész életedben igyekezhetsz, hogy megtartsd a törvény minden parancsolatát, nem fogsz megfelelni az Isten igazsága mértékének. A megtérés útja az, hogy rendezd a bűneidet Istennel, és azt csak lemosni lehet. Azt nem lehet jóvá tenni, azt nem lehet neked emberi erővel legyőzni. Neked az a feladatod, hogy bűneidet alázatál megvalva, folyamodj az Isten bocsánatáért. És majd, ha tiszta szívet nyertél a bűnbocsánat által, akkor Isten adja a szent lelkét, és csak azáltal tudsz te igaz életet élni. És akkor jönnek az igaz cselekedetek, mint a megtérés gyümölcsei, mint a léleknek a gyümölcsei. Nyugodtan mondhatjuk, hogy keresztelő János a hit általi megigazulás üzenetét hirdette, szemben a zsidó törvényeskedéssel, szemben a zsidó legalizmussal, hogy, és a jó cselekedetekből és érdemből való üdvösséggel szemben, a keresztségével pont azt hirdette, hogy egyet tudsz tenni, megvallod bűneidet, és alázatosan könyörögsz az Isten bocsánatáért, és kéred, hogy tiszta szívet teremtsen benned, akkor majd adja az ő szent lelkét. Akkor majd a lélek gyümölcsei kezdhetnek teremni az életedben, amik már nem a te igyekezetedből származnak egyszerűen, hanem a megtisztított szívben a szent lélek munkálkodik, hogy te igazán betöltsed, és igazán szeretetben tartsad meg Isten törvényeit. Tehát megkérdezem, hogy érvényes ez, ez az előkép is? Szükség van egy ilyen felrázó üzenetre az adventi nép között? Úgy történelmileg mindnyájan hallottuk, hogy az a bizonyos 1888-as, ahogy magyarosan mondjuk, Minneapolis-i üzenet erről szólt, és az advent nép akkor nem fogadta be igazán. És ma mi a helyzet? 1888-ban azt írta Ellen White a hitáltali megigazulásról, azt mondta, 100 hívő közül alig érti egy igazán, pedig jelen és örök üdvösségünkhöz elengedhetetlen. És megkérdezem, nem könnyen uralkodik el közöttünk a legalizmus? Amikor egyrészt külsőségben látjuk a szentséget, és azokat a végsőkig fokozzuk, és azt csináljuk, amit a farizeusoknak így mondott Jézus, hogy ti tisztogatjátok a pohár és a tál külsejét, és nem veszitek észre, hogy mi van belül, és azt mondta, hogy vak farizeus, tisztítsd meg előbb a pohár és a tál belsejét, és nem azt mondta azután a külsejét, hanem azt mondta, akkor már külseje magától tiszta lesz. De a munkát ott kell kezdeni, belül. És felteszem, azt nem jellemző ez sokszor, hogy hát jobban kell igyekeznünk Isten törvényét megtartani. És nem jellemző a laza bűnrendezés. Akár a naponkénti bűnrendezés, akár az úrvacsorán az igazi, teljes szívből jövő bűnrendezés és szövetség megújítás Krisztussal. És megkérdezem enélkül, azt mondja Ézsaiás próféta, nem olyan rövid az Úr keze, hogy ne szabadíthatna meg, nem olyan süket a füle, hogy ne hallgathatna meg, hanem a ti vétkeitek és bűneitek választanak el titeket Istentől, hogy meg nem hallgatott. Testvérem, mindannyian magunkban nézünk, tényleg olyan igazán komolyan vesszük ezt, hogy a bűn válaszfal Isten között és közöttem, és én kiáltozhatok hozzá, és én igyekezhetek megtartani a parancsolatait. De ha én nem rendezem a legelső akadály, amitől nem áradhat ki az Isten szent lelke a szívünkben, mert Isten bűnnel együtt nem lakik, ami elválaszt minket tőle. Állandóan gyomlálni kell, állandóan szívből kérni az Isten bocsánatát, érzékenynek kell lenni minden kis árnyalatra, és késedelem nélkül, és halogatás nélkül rendezni ezeket Krisztussal. Mert ő kész akár egy nap 77-szer is megbocsátani nekünk, de meg nem alkuszik a bűneinkkel. És hogy ezt hirdette keresztelő János keressége. És ezt mondta, nem az az út az üdvösséghez, hogy nagyon ügyeltek a külsőségekre, és azokat igyekeztek helyettesíteni, ezekben való precizitással helyettesíteni a lélek tisztaságát. És nem az az út az üdvösséghez, hogy majd jobban igyekszünk, majd összeszedjük minden erőnket, és majd méltóak leszünk az Istenhez. Nem. Ennek teljesen más útja van. Mi azt mondja az ige, minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. A gondolatok a szív tisztaságánál, az Isten iránti szeretet épségével ott kezdődik minden, és csak azután jöhetnek a megtéréshez illő gyümölcsök, a léleknek a gyümölcsei. De nézzük keresztelő János üzenetének a következő lényeges pontját. Talán csak annyiban térek még vissza az előbbi gondolathoz, hogy ugye ezt én tudom, hogy ebben a gyülekezetben is tartottam erről igehirdetést, hogy ugyancsak még keresztelő János születése előtt hangzott el, ugye apjának jelentette ki Isten, hogy majd ez a kisgyermeknek az lesz a hivatása, hogy megtanítsa az ő népét az üdvösség ismeretére a bűnök bocsánatában. Tehát állandóan találkozunk ezzel, hogy a bűnök bocsánata, megkeresztelkedtek általa megvalván bűneiket a bűnök bocsánatára, prédikálta a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára, és az volt a feladata, hogy megtanítsa az ő népét az üdvösség ismeretére a bűnök bocsánatában. Tehát keresztelő János üzenetében egyértelműen itt volt a hangsúly, bűnbocsánat általi tisztulás a bűntől. Ez az első lépés. Bűnvallás, bűnbocsánat nélkül semmi jó nem teremhet az életetekben. Nem lehet igazi közösség, szövetség Isten és az ember között. És azután a második fő mondani valója keresztelő Jánosnak a következő volt. Azt mondta, nem gondogassátok Ábrahám, a mi atyánk. Mert mondom néktek, hogy Ábrahám e kövekből is teremthet fiakat. Ábrahámnak. Felteszem azt a kérdést, mit jelentett ez a zsidóknál, hogy mondogatták, hogy Ábrahám a mi atyánk. Meg voltak győződve azért, mert le tudják vezetni a leszármazásukat Ábrahámtól, mert ők benne vannak ebben a láncolatban, ezért ők eleve az üdvösség várományosai. Volt bennük egy választott nép büszkeség, mégpedig óriási mértékben. És úgy gondolták, hogy ez ezt jelenti. Jézus máskor azt mondta a farizeusokról az írástól, hogy Mózes székében ültek. Úgy gondolták, hogy a Mózes székében ülés már Mózessé tesz. És az Ábrahám magvától való testi leszármazás már Ábrahám hitéhez tesz hasonlóvá. Szeretnék egy néhány sort idézni Ellen White-tól, aki a Jézus életet című könyvben a következőket írja. Azt kell mondani, hogy keresztelő János ezt a tévhitet valóban drasztikusan, mert így volt szükség rá, letörte, lerombolta, mert ez egy rettenetes, veszélyes csapda volt, és tévhit. Ezt írja, a zsidó vezetők tévesen értelmezték Isten ígéretét Izrael iránti örökké való jó indulatáról. Ábrahámtól való természetes származásuk alapján igényt tartottak az ábrahámi ígéretekre, szemet hunytak azonban az Isten által szabott feltételek fölött. És így olvasom tovább, egy fa értékét nem a neve, hanem a gyümölcse határozza meg. Ha a gyümölcs értéktelen, a név nem mentheti meg a fát a pusztulástól. János kijelentette a zsidóknak, hogy Isten előtti helyzetüket, jellemük és életük határozza meg. A hitvallás önmagában értéktelen. Ha életük és jellemük nincs összhangban Isten törvényével, akkor nem ők az Isten népe. Akkor ők nem Isten népe. Felteszem a kérdést, az advent népnek nincs szüksége erre az üzenetre? Én megdöbbenve szemlélem, hogy micsoda bizakodás van abban, hogy van egy leszármazási vonal, mert az advent népet a 19. században tényleg az Isten indította hatalmas kézzel, kinyújtott karral, és akik ez elődök utódainak vallják magukat, és akik ki tudnak mutatni egy ilyen láncot, akkor már mi is dicsekszünk, mondjuk nem Ábrahám magva vagyunk, hanem mondjuk a nagy advent ébredés és az úttörők utódai vagyunk. És ez magától így működik? Van egy szívbe markoló kérdés. Hol vannak a megtéréshez illő gyümölcsök? És ezt mindnyájan önmagunktól személy szerint is kérdezzük meg. Hol vannak a megtéréshez illő gyümölcsök? És itt azt olvastuk, hogy semmit sem érez önmagában. Ez a hivatkozás, ez semmiféle előnyt az üdvösség szempontjából nem jelent. Csak is azok az Isten népe, akik nem csak hivatkoznak arra, hogy ebből a gyökérből származnak, és ennek a folytatói, akik ti tudnak mutatni valami szervezeti folytonosságot vagy egyebet, hanem csak is azok, akiknél a megtéréshez illő gyümölcsök egyértelműen és világosan láthatóak. És akik az Ábrahám hitét, illetve az úttörő adventvároknak a hitét és a hűségét tanúsítják. Azután nézzük a harmadik nagyon döntő kijelentést keresztelő János üzenetében. Ezt mondta a kortársainak, a fejsze azért immár a fák gyökerére vettetett, és minden fa, amely gyümölcsöt nem terem, kivágattatik. Testvérem, időszerű volt ez a kortársainak? A zsidó nép kegyelem idejének a vége volt. Isten azt mondta, még utoljára elküldöm az én egyetlen egy szeretett fiamat hozzájuk. Ez volt az utolsó. Annak a nemzedéknek lejárt a kegyelem ideje. És keresztelő János egy ilyen megrázó képpel szemléltette ezt, azt mondta, hogy a fejsze már ott van a fák gyökerén. Micsoda kép, nem? És ha nem terem gyümölcsöt, éppen csak, hogy nem vágták még ki, de már ott van. És ha nem terem gyümölcsöt, kivágtatik. Minden fa. Nincs személyi válogatás, amely gyümölcsöt nem terem, kivágtatik. Testvérem, megráz minket ez az üzenet? Érvényes ez ránk is? Mi tudjuk, hogy azoknak, akikre Isten a végidő üzenetét bízta, a kegyelem ideje hamarabb jár le. Mert egyetértetek abban, hogy a késő eső kiárasztására, aki pontosan tudta a végidő evangéliumát, tudta a küldetést, ha addigra nem készülnek el, és kimaradnak ebből az elpecsételésből, és nem lesznek részesei ennek az áldásnak, akkor az ő kegyelem idejük lejárt. Úgy szintén tudjuk a vizsgálati ítélet tényét. Tudjuk, hogy az számunkra láthatatlanul. Itt a földön nem fognak harangozni. Azt mondta Jézus, még őrölnek a mezőn, még dolgoznak a malomban, még zajlik az élet, és nem tudják, hogy az egyik elfogadtatott, és a másik elvettetett. Azt írja Ellen White a Nagy Küzdelem című könyvben, hogy csendben észrevétel, mint éjfélkor a tolvaj, jön el a döntő óra, amely megpecsételi az élők nemzedékében kinek-kinek a sorsát, és az emberek mit sem tudnak arról, hogy fent a mennyei szentélyben a sorsuk megpecsételtetett. Akkor komolyan kell nekünk venni azt, hogy teremjetek hát megtéréshez élő gyümölcsöket. Testvérem, mindegyikünk tudja, hogy melyek a lélek gyümölcsei. És a név is sokat lélek gyümölcsei. Mi soha nem fogunk elkészülni Jézus eljövetelére, ha önerőnkből akarunk gyümölcsöket teremni. Ezek a gyümölcsök a lélek gyümölcsei. Ezért kell nekünk ott kezdeni a dolgot, hogy ne legyen akadály Isten között és köztünk, hogy a bűnbocsánat tekintetében mindig rendben legyünk Istennel, és az Isten szent lelke kiáradhasson a szívünkbe, és dolgozhasson bennünk. Ha ezt nem tesszük, ha gyümölcsöt nem termünk, ugyan Krisztus közben jár a végsőkig, és azt mondja, még ez esztendőben, még ez esztendőben, még ezt megteszem érte, még azt megteszem érte, de ha nem, azután vágta így azt. Miért foglalja a földet is hiába? Tényleg a szívünkbe kell, hogy markoljon ez az üzenet, és megkérdezem tőletek, hogy odafigyeltetek-e ezen a nyáron, hogy milyen hatalmas idők jelei tűntek föl. Odafigyeltünk-e az elmúlt hónapokban, hogy mennyire jelzik ezek azt, hogy ki tudja, hogy a vizsgálati ítélet mikor zárul le, és mikor kezdi Isten elereszteni a szeleket, és mikor gyorsulnak fel a végső események. Hát az egyik dolog, amit gondolom talán mindenki észrevett, de azért mégis hadd említsem, hogy eddig is volt egy aszályítés ott, de olyan, hogy egyszerre minden lényeges gabona termő területén a világnak, ilyen még nem volt. Ugye egyszerre Oroszországban, Amerikában, Európában, barátnőm hívott Kanadából, azt mondja, kiszáradnak náluk a kutak, a fű olyan, mint a szalma. Gondoljunk arra, hogy már most azt mondják, hogy az Európai Unió egész agrárpolitikáját át kell értékelni, mert eddig azt mondták, hogy próbáljunk az energiaválságból kitörni a bioetanol termeléssel, most azt mondják, előbbre való az élelmiszerbiztonság. És milyen egyértelműen mondta Jézus, hogy lesznek éhségek. Ó, azt mondtuk, hát lehetetlen ebben a modern világban. Most meg már arról beszélnek, hogy kezdjenek országok lehetőleg önellátásra berendezkedni, mert a szállítási költségek ebben a globalizált élelmiszerkereskedelemben úgy megnövelik az árakat, az árak pedig drasztikusan ugranak föl az aszály az időjárási viszontagságok következtében. Tehát, testvérem, milyen közel került hozzánk, hogy éhség nem csak Afrikában lehet. És az a boldogtalan ország, az ugye ott megszoktuk, hogy ott van lesz éhség. Na de lehet, hogy egész közel kerül ez másfelé, és egyetlen ilyen tragikus esztendő már riadalmat kelt. És ugyanakkor olvashatjuk azt, valamelyik a napilapban jelent meg, egyszerűen döbbenetes volt a kép, hogy mekkorára zsugorodott az északi sarkon a jégréteg, és nyíltan leírták, hogy ez most már visszafordíthatatlan. Tehát meg kell tanulni együtt élni az időjárási szélsőségekkel. Együtt élni, de meddig? Ennek a következményei fokozódnak és hatványozódnak. Tehát ez volt az egyik jel. Egy másik hatalmas jel, amire tulajdonképpen egészen frissek. Most szeptember elején 24 közéleti személyiség Németországban, neves közéleti személyiségek, olyanok, mint a volt német köztársasági elnök, egyházi vezetők, püspökök, tudományos élet eminensei, egy kiáltványt jelentettek meg ezzel a, mondhatnám, agresszív jelmondattal, ökumené most, egy Isten, egy hit, egy egyház. És ebben panaszkodnak a teológusokra, hogy azok mennyi szőrszálhasogatnak, most már gyakorlatban szeretnénk látni, hogyha egy Isten, akkor egy hit, akkor egy egyház. Az ökumenében jó ideje föltűnt már ez a jelszó, hogy egy látható egyház. És most ebben a jelszóban ugyanez. Én korábban azt hittem, hogy itt csak valamiféle akcióegység, vagy eddig fog elmenni a dolog, de már jó ideje az egy látható egyházról beszélnek. Most is egy Isten, egy hit, egy egyház. Aztán hasonló dolog, hogy most szeptember elején Szarajevóban volt egy nagyon jelentős találkozó, amelyen a keleti egyháznak a pátriárkája, a moszkvai pátriárkától a konstantinápolyi szinte mind jelen voltak. Jelen volt az egyik legbefolyásosabb vatikáni bíboros szintén a pápa képviseletében, és buddhisták és hinduk és a különböző vallások képviselői, ugye azt mondták, hogy béke találkozó, a békért és az igazságosságért, de a legérdekesebb az, hogy 16. Benedek pápa fogadta a szervezőit ennek a találkozónak, és itt először így, hogy mondjam, verbálisan először hangzott el, hogy vallások szövetségére van szükség. Tehát szó szerint ezt mondta 16. Benedek pápa, a vallások szövetségének kell létrejönni az igazságiságért és a békért. Tehát egyrészt a keresztény egyházakon, a keresztény felekezetek között felerősödött ez a jelszó, ilyen radikális, hogy ökumené most, egy Isten, egy hit, egy egyház, másrészt a kereszténység az egységesüljön abszolút, de második lépésként, illetve második szinten pedig jöjjön létre a vallások szövetsége. Egyébként bibliai füllel hogy hangzik ez a kifejezés, hogy vallások szövetsége? Ez ugye azt mondja, hogy még egy házasságban se köz fele, vállald a fele másikát, hogyha még nem vagy benne, önként nem menj bele, és akkor a vallások szövetsége. Ugye, valamikor Isten azt mondta Izraelnek, a pogány vallásokon, ne köss velük szövetséget. Most a pápa meghirdeti a vallások szövetségét. Testvérem, ilyen idők jelei hátterén nem kell komolyan vennünk ezt, hogy a fejszény már a fák gyökerén van. És nem kell egészen személyesen gondolkodnunk azon, hogy a lélek gyümölcsei az én életemben láthatóak. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, stb. Ezek nem alkalmi jó cselekedetek, mert azok úgy hiszem, hogy akadnak az életünkben. Időnként nagyon a lélek befolyása alatt vagyunk, és akkor nagyon felbuzdulunk, és nagyon szépen is jól oldunk meg egy helyzetet. De a lélek gyümölcsei azok beérett jellemtulajdonságok. Azok nem csak alkalmi jó cselekedetek, hanem amikor valakinek a jelleme masszívan formálódik, változik, amikor a családja elsősorban, de ez egész környezete észreveszi, és ő maga is felszabadultabb, már nem kerül neki sziszifuszi küzdelembe, hogy türelmes legyek, nem kell mindig megharcolni magával, hanem a lélek olyan hatalmasan dolgozik benne, hogy ez a krisztusi viselkedés, ez a mindig a Krisztus követőjeként viselkedni, ez habitusává, magatartásává válik, és az üzenet így szól, teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. És ez mindannyiunknak szóló, személyesen nekünk szóló felhívás, és személyesen nekünk szóló intés, hogy a fejszeim már a fák gyökerén van, és az utolsó erőfeszítések, kérlelések, fáradozások folynak Krisztus részéről, hogy ez a mi életünkben megtörténjék, ha pedig nem terem gyümölcsöt, vágd ki azt, hangzik a félelmetes szó, és mindnyájan ismerjük a rostálásnak az igazságát. Azt is mondta Keresztelő János, hogy jön Krisztus, aki az egyházak, az egyház feje, és alaposan megtisztítja az ő szérűjét, és elkülöníti búzát és konkolyt. Ugye ez a szórólapát van a kezében. Ugye tudjuk, hogy a szórólapát régen úgy ment, ugye, hogy a gabona rajta volt a szórólapáton a polyvával együtt, és a szél kifújta a polyvát belőle. Ugye rázogatták ezt a szórólapátot, és azt mondja, hogy maga veszi kézbe. Maga veszi kézbe ezt a szórólapátot. Ez pedig egy részrehajlás nélküli nagyon komoly dolog, és külön választ az ő egyházában, mert az Úrnak tökéletes népre van szüksége a Szentléleknek a kiárasztásához. És mi volt Keresztelő János üzenetének a negyedik fő tétele? Azt mondta a hallgatóinak, én vízzel keresztellek benneteket, de utánam jön az, aki Szentlélekkel és tűzzel keresztel. Érvényes ez ma is? Mi mindannyian megkeresztelkedtünk víz által, de akik ahhoz a tökéletes néphez akarnak tartozni, azok előtt még kétfajta keresztség áll. A Szentlélek keresztsége, ami értsük megint a keresztség szónak a lényegét, ugye, az eredetileg azt, hogy alámerítetni, tehát átitatódni Szentlélekkel, teljesen a Szentlélek hatalma befolyása alá kerülni, vezéreltetni a Szentlélektől. Ugye mikor részesültek az apostolok a Szentlélek keresztségében? Amikor Jézus mennybemenetele előtt utoljára beszélgetett velük, azt mondta nekik, ti pedig Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva. Ez a nem sok nap 10 nap volt, pünköstkor teljesedett be. És megkérdezem, tisztában vagyunk azzal, hogy nekünk erre kell készülni? Mert a megváltó megjelenésére nem elég az, hogy vízzel megkereszteltettünk, a víz keresztségével senki sem fogja tudni, tud megállni előtte, mert az ige felteszi a kérdést, hogy ki állhat meg, mert olyan az, mint az ötvös tüze és a ruhamosó plúgja. Tehát ahhoz nekünk a vízkeresztség kevés, hogy megállhassunk, még a Szentlélek keresztségében is részesülnünk kell. És a Szentlélek keresztségét követi még egy keresztség, a tűzkeresztség. Mit jelent a Bibliában a tűzkeresztség? A megpróbáltatások keresztségét. És Jézus azt mondta, ha te megtartod az én béketűréseimtő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön és megpróbálja a föld lakosait. Krisztussal találkozni dicsőségben és örömben csak azok fognak, akik a vízkeresztsége után részesültek a Szentlélek keresztségében, és átmentek a tűzkeresztségen győzelmesen. És milyen tökéletesen van Istennél ez a sorrend. Előbb van a Szentlélek keresztsége, ami hatalmas tapasztalatokat ad, hatalmas bátorítást. Akik a Szentlélek keresztségében részesültek, azok kiállják a tűzkeresztséget, a megpróbáltatásokat, mert óriási hátterük van ehhez, óriási bizonyosságuk, hogy Isten elfogadta őket. Magasrendű tapasztalatokat szereztek az élő Istennel, a Szentlélekkel, ezért tudnak átmenni a tűzkeresztségen. Tehát testvérem, azt kell mondanunk, hogy a mai élő nemzedék ne bizakodjék a vízkeresztségben, ne bizakodjék abban, hogy Ábrahám magva, ne bizakodjék abban, hogy az úttörők utódai, ne bizakodjék semmiféle szervezeti keretben, hanem az üzenet úgy szól, hogy mindenki tudja, hogy a vízkeresztsége után még a Szentlélek keresztségére és a tűzkeresztségére van szükség, hogy egy olyan nép legyen, mert gondoljuk meg, mekkora kiváltság ez, hasonlítsuk össze, összes akármelyik nemzedékkel, hogy soha nem látnak halált, hanem elváltoznak egy szempillantás alatt, halál megizlelése nélkül elnyerik az újjáteremtett testet és az örök életet. Ilyen kiváltságban csak Énok részesült meg Illés. Akkor tessék gondolkodni rajta, hogy az Úrnak tökéletes népet akar készíteni, akiket ekkora kiváltságban részesíthet, ahhoz, hogy ők erre a kiváltságra elkészüljenek, és megállhassanak Jézus eljövetelekor, még egyszer mondom, át kell menniük. A megtéréshez gyümölcsöket, illő gyümölcsöket kell teremniük, mert a lélek gyümölcsei készítenek fel a lélek keresztségére, azok tesznek alkalmassá. Teremjenek megtéréshez illő gyümölcsöket, a lélek gyümölcseit, részesüljenek a Szentlélek keresztségében, győzelmesen megálljanak a tűzkeresztségében, akkor alkalmasak arra, hogy megálljanak az Úr eljövetel előtt. Én azt gondolom, hogy, illetve az Úr eljövetelekor, azt gondolom, hogy ha végig gondoljuk Keresztelő János üzenetét, akkor megdöbbenve mondhatjuk azt, hogy még ezt is lehetett ilyen laodíciai módon félreértelmezni, hogy azt gondoljuk, hogy hát mi vagyunk a Keresztelő Jánosok, akik majd felkészítik a világot az Úr második eljövetelére, fordítva. Először ennek a népnek kell, hogy a fülébe harsogjon Keresztelő János üzenete. Ezt a népet kell felrázni, felébreszteni, ennek van szüksége, megtisztulásra. Mert az Úr kétségtelen innét akarja egy tökéletes népnek a magvát összegyűjteni, mint ahogy ez Izraelben is volt. És ezt vigasztalásként is mondom, borzasztó távol állt az a nemzedék attól, amit Keresztelő János hirdetett. Ellenállással fogadták Krisztust és keresztre adták. De mégis ennek ellenére azért egy kis maroknyi tökéletes nép kikerült a Jézus korabeli zsidóság köréből. Azok, akikre kiáradt a Szentlélek, és akik aztán a pogány világot meg tudták rázni az evangélium üzenetével, és sokakat megnyerni Krisztusnak, azok mind zsidók voltak. Ő bennük ért be Keresztelő János és Jézus munkája. És ugyanígy van ez a végidőben az advent néppel. Nincsen semmiféle konkrét kijelentés arról, hogy a rostálás milyen arányban választ szét. És nem merem azt mondani, hogy csak ugyanolyan maroknyi nép. De az üzenet komoly, a fejsze a fák gyökerén van, a feltétel változatlan. Minden fa, amely gyümölcsöt nem terem, kivágattatik. Nincsen Istennél részrehajlás, nem lehet hivatkozás semmire. A lélek gyümölcseire van szükség. Ebben a tekintetben tényleg megrázó volt és szigorú volt Keresztelő János üzenete. De a másik oldalon az evangéliumot hirdette. Azt mondta, ez az út mindenkinek nyitva van. És ne rémüljetek meg, mert az üdvösség útja nem az, hogy megfeszítitek magatokat, nem az, hogy megsanyargatjátok magatokat, nem az, hogy rémülten gondoltok arra, hogy mikor tudom én azt elérni, hogy tökéletes nép legyek. Nem. Az út egyszerű. Térjetek meg. Térj meg az Istenhez. Rendezd el vele a dolgaidat, nyerj tőle bűnbocsánatot, nyerd el a Szentlélek ajándékát, és majd a lélek gyümölcseként fognak megteremni ezek az életedben. Tehát Keresztelő János üzenete egyszerre volt szigorú, hogy lerombolja azokat a téveszméket, amelyek éltek a nép körében, de a másik oldalon maga volt az evangélium. Krisztus előfutára volt az evangélium hirdetésében. A cselekedetekből való üdvösség helyett hirdette a hitáltali megigazulás csodálatos lehetőségét és üzenetét. És én szívemből kívánom, testvéreim, hogy ne csak egyszer ezt meghallottuk, hanem és ne úgy vegyük, hogy valaki erről prédikált, hanem érezzétek úgy, hogy nektek személy szerint is az adventi népkörében képviselni kell ezt az üzenetet. Kiki társát erősítse, és lássuk meg azt, hogy ma annak az ideje van, amikor az advent népnek hallani kell ezeket az üzeneteket, és mindenféle hamis evangéliumtól elfordulni, mert csak ez az Istennek az útba igazítása. És én bízom abban, hogy aki szívére veszi ezt az üzenetet, a személyes bizonyságtevésben, beszélgetésekben, állásfoglalásaiban képviseli a Keresztelő Jánosi üzenetet. És hiszem, rendületlenül hiszem minden gyengeség és nyomorúság ellenére, hogy ahogyan a Jézus korabeli eltorzult, elfajult farizeusi zsidóságból tudott az Úr mégis fölnevelni egy végül egy tökéletes népet, ugyanúgy fogja az Úr megtenni ma is, és fognak teljesülni az ígéretei, és végül lesz egy olyan nép, akikre kiárasztatja szent lelkét, hogy aztán tényleg a világot készítsék fel Jézus eljövetelére, majd győzelmesen megálljanak a tűzkeresztségben, és Jézus győztesekként üdvözölhesse őket az ő eljövetelekor. A Jóisten adja, hogy megértsük, és meghatározó legyen számunkra ez az üzenet. Amen. Szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és meghajtva a fejünket elismerjük, hogy Keresztelő János üzenetének minden szava, minden része egy az egyben vonatkozik ránk. Köszönjük, Urunk, hogy ebben a tükörben felismerhetjük, hogy milyen nyomorúságban is vagyunk, és milyen veszélyben vagyunk, hogy a fejszemára fák gyökerén, és felébreszted a mi felelősségünket, a mi egész népünk iránt. Drága jó mennyei atyánk, köszönjük a te ígédet. A te ígéd tényleg világosság, a te ígéd tényleg biztonság, hogy el ne vesszünk, hanem örök életet nyerjünk. Szívünkből kérünk téged, hogy segíts nekünk legyőzni az élet hajszáját, hogy nem tudunk a te színed előtt időzni annyit, amennyi szükséges lenne, és amennyire vágyakozunk, hogy nem elég érzékeny, nem elég töretlen a mi kapcsolatunk te veled, nem távolítjuk el azonnal a bűnöknek, az eleséseknek az akadályát, és nem tudjuk átadni úgy szívünket, ahogy kellene, hogy te egészen tiszta szívet teremts bennünk, és valódi lelki növekedés, hatalmas és komoly lelki növekedés indulhasson meg az életünkben, hogy a lélek gyümölcsei, a megtérés gyümölcsei láthatóak legyenek. Urunk, köszönjük ezt a magas elhivatást, hogy te tökéletes népet akarsz készíteni. Köszönjük, hogy annyira pontosan elénk vázolod az utat, hogy te szeretnél segíteni nekünk, hogy eljussunk a lélek keresztségéig, és megállhassunk győztesen a tűzkeresztségben, és majd boldogan várhassunk téged, és részesülhessünk abban a kimondhatatlan kiváltságban a te eljöveteletkor. Szerető mennyei atyánk, ezeket mi alig tudjuk fölfogni, de kérünk, hogy lépésről lépésre segíts nekünk, és ha szívünkre vesszük üzenetedet, ne hagyd, hogy azt elfelejtsük, hanem nap mint nap emlékeztes rá, és add, Urunk, hogy az idők jelei ne megszokásszerűen vegyük tudomásul, és könyveljük el, hanem
hanem ellenkezőleg mindegyik sürgetően hasson ránk, hogy valódi Krisztus követőké kell élnünk, lennünk, valódi hitéletet kell élnünk, mert a vízkerességben bizakodás, az úttörőktől való leszármazásban való bizakodás, mindezek nem fognak megmenteni minket, ha a további növekedés lépcsőfokaira nem lépünk. Jézus Krisztus nevéért kérünk, hallgasd meg imánkat, és maradj mindannyiunkkal.